Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, tehát Katona Csaba történésszel az Anna Bál kapcsán beszélhetünk. Hamarosan megjelenik az Anna Bál történetéről egy könyve Csabának, ahol, ahogy az első részben kiderült, gyakorlatilag porrázúzott minden olyan legendát, ami ezzel kapcsolatban terjed. Az viszont úgy tűnik, hogy biztos, hogy bár több helyen volt eredetileg Anna Bál, a füredi lett a híres, meg a nagy. Miért? Hogy alakult ez ki?
Ez úgy alakult ki, hogy a reformkorban, aztán az önkényuralom időszakában, meg a monarchia idején még korán sem volt domináns helyzetben a füredi Anna Bál. Tehát azt lehet látni, hogy rendeznek Anna Bált Parádfürdőn, Jászberénybe, Pesten, a császárfürdői Anna Bálok legalább annyira híresek voltak, mint a balatonfürediek. Nagyjából amikor a századfordulóra jutunk el oda, hogy elkezdik a legfontosabb Anna Bálként emlegetni, de akkor meg abban a kontextusban, hogy bizony már nem olyan a füredi Anna Bál, mint korábban volt, mert már nem olyan a zene, már nem olyan az étel, már semmi sem olyan, mint régen volt.
Semmi nem olyan, mint régen. Jelent meg ez mikor?
Ez 1890-es években körülbelül, tehát hogy a régi Anna Bálok immáron oda vannak, immáron elvesztek, immáron semmi sem olyan, mint volt. Az, hogy ennyire kiemelkedő és egyetlen és az Anna Bálnak tekintjük, ez bizony nagyjából 1960-os, 70-es évekre kristályosodott ki, és ezt vetítették aztán vissza oda, hogy a füredi Anna Bál volt az egyetlen. A tapasztalat a következő, hogy tényleg egy apolitikus rendezvény volt, egy rövid időszakot leszámítva, mindjárt elmondom, melyik volt az a rövid időszak. Itt igazából arról van szó, hogy például 1850-51-ben ugyanúgy megrendezték, mint mondjuk 1847-ben. Tehát egész egyszerűen a politikai korszak határ ez itt semmit nem jelentett. Oberhauser János vendéglős magyar, illetve német nyelven hirdette meg, hogy lehet jönni az Anna Bálra. A politika direktben akkor jelent meg 1858-59-60-61-ben, amikor a 48-asság új lendületet kap az önkényuralomnak a kellős közepén, és megjelenik ekkor a nemzeti eszme olyan értelemben, hogy a nemzeti viselet, a nemzeti zene előtérbe kerül, mert ezzel demonstrálnak az emberek, hogy igen, 48-49 az alkotmányosság fontos számunkra, és akkor bizony van olyan, hogy az Anna Bálon is, hogy a magyaros viselet előtérbe kerül, a csárdás előtérbe kerül, de például 1847-ben egy fiatalember azért kezdett a csárdás húzatni az Anna Bál ablak alatt, mert megmondta, hogy állandóan kvadrit, meg polonészt kell hallgatnia, mert nem volt semmi magyaros zene. De itt megjelenik, és hadd mondjak el egy nagyon jellemző történetet. Rudnainé Veres Szilárd, a Veres Pálné leánya, aki egyébként Füreden ismerte meg a leendő férjét. Leányként úgy még itt van az Anna Bálon, és úgy emlékszik vissza, hogy 1858-ban vagy 59-ben egy Logotetti nevű Schwarzgelb uláros hadnagy táncra kéri őt, mire ő azonnal elutasítja, mondani, hogy magyar leány osztrák tisztel nem táncol, és aztán Jókai Mór is kifejezi iránt a hódolatát. Hát Tóth Bence Tamás, a balatonfüredi helytörténeti gyűjteménynek a kiváló munkatársa, akinek egyébként rengeteg kutatási területe van, és ezek közül az egyik az Anna Bál története, tehát az ő munkája ugyanúgy benne van ebben a könyvben, mint akár Purgár Rékhája vagy az enyém. Nos, ő világosan kimutatta, hogy ebben az évben se Logotetti nevű hadnagy nem volt valószínűleg Füreden, és Rudnai Szilárda sem volt ott. Következésképpen vagy Csalóka volt az emlékezete, és máskor esett meg, vagy pedig hát maradjunk annyiban, hogy tempora mutantur.
Most egy zárójelbe kérdezem tőled, Csaba, hogy titeket ilyenkor nem utálnak nagyon történészeket, amikor gyakorlatilag az összes olyan dolgot, ha kicsit megkapargatod, és kiderül, hogy ez nem így van, meg nem igaz, mint például ugye az említett Krisztina, Szentgyörgyhegyi horvát Krisztina, akinek egyébként 5 keresztneve volt, de azok közül egy sem volt Anna. És érdekes, amit olvastam, hogy a bajai születésű volt, azt láttam. Tehát...
A latinovics családból származott az édesanyja. Igen.
Aha. Szóval, hogy ilyenkor, mit tudom én, felhívnak titeket, hogy tartsatok egy megnyitót valahol, és akkor kiderül, hogy hát gyakorlatilag ezekre a legendákra építik az egész eseményt, vagy a megnyitót, akkor mi van ilyenkor?
Hát szokott tenni kellemesebb esemény is történni, mint amikor egy történész elmondja azt, amit kikokart, és érzelmet sért. Ugye ez egy nagyon érdekes történet, mert a történelem az mégiscsak egy tudomány, jól lehet, soha nem lehet annyira exakt, mint mondjuk egy fizika vagy egy matematika. Mindazonáltal, hogy a történet tudomány elfogadott módszertan az, hogy fölteszem a kérdést, a kérdésre igyekszem választ adni. Az a válasz nyilván képtelen arra, hogy tökéletesen rekonstruálja a múltat, de törekedni kell arra, hogy a lehető legjobban tudja rekonstruálni. És ezt a választ nekem el kell fogadnom, akár szimpatizálok vele, akár nem. A probléma az, hogy nagyon sok ember számára a történelem egyes szegmensei, vetületei az identitásuk részét képezik, következésképpen hát igen, lehet érzelmet sérteni vele. Én ezt így globálisan nem mondanám, hogy a történészeket utálják ezért, de arra azért már volt például, hogy nem szerették a történészt. Mondom a kedvenc kritikámat, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy az a baj magukkal, hogy sosem azt mondják, ami kedves a magyar ember szívének. Na most én értem, ezt a érvelést, csak az a baj, hogy a történésznek nem az a feladata, hogy azt mondja, ami kedves akármilyen ember szívének, mm-hmm. magyarnak, csehnek, németnek, bárkinek.
Hát ez a politikus feladata, tudod.
Van egy olyan szó, hogy emlékezek politika, rühelli is minden rendes történész, nem véletlenül. Mert az úgy működik, hogy fogja magát a mindenkori politika, ránéz a múltra, kiragadja belőle azt a részletet, amivel igazolni látszik a saját dolga, ezt kiemeli, az összes többit azt meg figyelmen kívül hagyja. Na most erre azt tudom mondani, hogy ha én orvoshoz megyek, akkor nyilván nagyon örülök neki, az orvos azt mondja, hogy katona úr maradéktalanul egészséges. Mindazonáltal, ha valami bajom van, én nem azt várom az orvostól, hogy azt mondja, ami az én szívemnek kedves, miszerint tök jól vagyok, hanem hát ha bajom van, akkor legyen szíves diagnosztizálni és megmondani, hogy milyen módon tudom ezt orvosolni. Következésképpen a történelemnek is valahogy így kéne működnie, fogadjuk el azt, hogy nem minden úgy volt, ahogy mi reméljük, vagy ahogy látni szeretnénk. Kosári Domokos mondta egyszer állítólag.
Mert hát ne abba keresünk folyton bizonyítékot jelen cselekedeteinkre, meg a jövőbeli terveinkre, hogy ami a múltban történt, és azzal próbáljuk alátámasztani, meg legitimizálni, amit csinálunk.
Pontosan, hiszen bármilyen cselekedetünknek az előképét, meg az ellenkezőnek az előképét is meglehetjük a múltba, tehát nekünk a jelenkori dolgokra kell reflektálni. Hallottam egyszer például olyan kritikát, hogy azért szerencsésebb, hogyha a jelenkori döntésekben fiatalabb emberek is részt vesznek, hangsúlyozom, fiatalabbak is, és relatív, hogy mi a fiatalom, mert sokszor előfordul, hogy emberekbe beragadnak a múlt problémái, és a múlt problémáira reflektálnak döntési helyzetben, ahelyett, hogy a jelenkorra. Mondok egy egyszerű példát, és most megint nem leszek ezzel népszerű, ezt tudom, de ma azon gondolkodni, hogy szükséges a revízió vagy nem, ami lássuk be 2025-ben teljesen nonsens, igazából élettől elrugaszkodott gondolat, sokkal fontosabb például az, hogy a globális felmelegedés milyen problémákat okozhat, vagy az orosz-ukrán háború. Tehát ha a múltba beleragadunk olyan értelemben, hogy 50-100-200 éves múltbeli sérelmeket próbálunk meg orvosolni, megtorolni, kiigazítani, akkor bizony lehúz minket az ingovány, és közben pedig elszágult mellettünk a világ. És ez nem jó.
Jó, hát most egy kicsit elvittem ebbe a történésznek a lelki világa és a filozófiájába, azért, mert sokszor beszélgettünk, és akár a magyar konyháról, akár rengeteg olyan dologról, amiről vannak nagyon stabilnak tűnő elképzelések, ez mindig kiderült, hogy ez így nem teljesen állják meg a helyüket ezek az elképzelések, és hogy fontos ezt így elmondani, úgyhogy örülök, hogy sikerült. Jó, folytassuk innen, az Anna Bál és Balatonfüred a témánk, és a nyár természetesen, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, hogy lett Füred a Nagy Anna Bál, mert hiszen ez tényleg, ahogy mondtad, sok helyen, fürdőhelyeken főleg rendezték meg, de én olvasgattam itt, amit találtam forrásokat, és abban volt mindenféle, hogy Füreden kezdtek el összegyűlni a legtöbben, és ott nagyon sok olyan forrást látok, hogy már a 1900-as években, vagy nagyon sokat, nem tudom, egy párat, biztosan vannak arról beszámolók, hogy így két napig tartottak a mulatságok, meg hajnalig még ott a Balatonparton danajkodtak, úgyhogy ezzel folytatjuk az Anna Bál a témánk tehát.